Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádió tárlatról, tárlatra című műsorában. Ezúttal a Magyar Fotográfusok Házába látogatunk el, pontosabban annak fotómúzeológusa Kincses Károly Julit mellettem, és vele fogok beszélgetni. De legelőször a fotómúzeológust, mint múzeológusi pályát, mit jelent ez?
Ez nagyon furcsa, hogyha messziről akarom kezdeni, akkor ez egy olyan általam kreált szókapcsolat, amelyik egészen odáig, míg én el nem kezdtem magam fotomúzeológusnak nevezni ezelőtt 30 évvel, addig nem volt. Utána pedig kiképeztünk történész szakmúzeológusokat, akik fotógyűjteményekben dolgoztak fotomúzeológusként posztgraduális képzésben, tehát most már 17 diplomás fotomúzeológus van Magyarországon. Mit jelent a fotomúzeológia? Nagyon-nagyon egyszerű. Ugye a világban minden ezred másodpercben készül 100 fénykép. Tulajdonképpen az ember azt gondolná, hogy ez lefedi a teljes történést, ami a világban van. Holott nem így van, hiszen én most fölemelem a kezem, és nem fényképezést letettem, soha többé ez a mozdulat már nem lesz megörökítve. A fotomúzeológusnak két dolga van. Egyrésztről, hogy azokat a fényképeket, amelyek hozzáférhetők, amelyek szerencsével vagy bármi úton megmaradtak ebből a teménytelen sokból, ami készül a világban 1839 óta. Tehát ezeket a fényképeket összerakja, megpróbálja meghatározni, megpróbálja műtárgyvédelmileg az utókorra átmenteni. Ez az egyik feladat. Ez egy szabályos muzeológia, ön mint egyiptológus, a másik mint textilgyűjteményvezető ugyanezt csinálja, csak más médiumokkal. Amitől igazán fontos az az, hogy a fotomúzeológusnak az is dolga, hogy két fénykép, amelyik jól láthatóan az idő más-más szegmensében és a tér más szegletében készült, egymás mellé téve azt a hiátust, ami a két kép között van, azt kell tudjam megfejteni. Ugyanis minden fénykép két dologról szól, egyrésztről arról, ami rajta van, másrésztről arról a 360 fok gömbről, ami a fényképezés pillanatában szintén megvolt, csak a fényképezőgép 105 fokos lencséje nem tudta lefényképezni. Nekem az a dolgom, hogy szóra bírjam azokat az elemeket, amik a fényképezés pillanatában ott voltak, de nincsenek rajta a képen. És ez azért nagyon érdekes.
A fotomúzeológusok a Magyar Fotográfusok Házában milyen gyűjteményekben dolgoznak, milyen területekre osztik a tevékenységük?
Azt pontosan kell látni, és akkor térjünk egy kicsit vissza a kezdetekig, hogy a Magyar Fotográfusok Háza, mai Manóház önmagában nem múzeális intézmény, hanem kiállítóhely. Amikor én a barátaimmal megalapítottam ezelőtt 24 évvel a fotomúzeumot Kecskeméten, akkor az volt a dolgunk, hogy oda próbáljuk koncentrálni mindazt a tudást, tárgyat, műalkotást, gépet, egyebet, embert, akik addig szerteszét voltak befogadó intézmény nélkül. És amikor a harmadik éve csináltuk a múzeumot, nagyon nehéz körülmények között, hiszen egy forint állami támogatást egy pillanatig sem kapott a fotomúzeum, csak alapítványokból, pályázatokból és innen-onnan. De a harmadik évben azt gondoltuk, hogy muszáj lenne Kecskemétről tovább lépni, egy kirakatot nyitni a világ felé. És én amikor diplomáztam az egyetemen, akkor az első munkahelyem itt volt a 6. kerületben, akkor még 6. kerületi tanács VB művelődési ügyi osztály vagy főosztály volt, és én ott művészeti főelődő voltam, és az volt a dolgom egyebek mellett, hogy egyrésztről a Fiatal Művészek Klubjának a mindennapi feljelentéseit intézzem el, mert hogy folyamatosan följelentették az ott lakók mindenért, ami létezett. Szocializmust írtunk, úgyhogy ne felejtsük el, azon kevesek egyike vagyok, akivel még ordibált a CLF-társ a telefonban, hogy ki volt ez a barom, aki ezt engedélyezte, és akkor mondtam én. És ez olyan nagyon furcsa volt. Most úgy jól mesélhető, de akkor ott megfagyott a vér mindenkiben. Tehát ez volt az egyik dolgom, de a másik dolgom az, hogy a Terézváros olyan, akkor még nyitottabb volt a város, nem zárták a kapukat, még nem lopták el a belső udvarokról az összes öntött vas kutat és kutszobrot, nem feszegették ki a lépcsőházak színes ólomüveg ablakait, tehát hogy nagyon-nagyon érdekes hely volt a Terézváros, a belső Terézváros ekkoriban. És akkor az is dolgom volt, hogy járkáljak a kerületben, és próbáljam meg megörökíteni és feljegyezni azokat a figyelemre méltó udvarokat, lépcsőházakat, tetővilágítókat, szobrokat, lépcsőházi díszeket, meg mindent, ami van. És így találtam meg a Nagymező utca 20-ban az autóklub épületét, amelyikben 8 lakás volt az autóklub, alul egy hangszerbolt és egy egy Bombon Hemingway üzlet. És akkor ez a dolog így benne maradt a fejembe, és fölhívott Bánkuti András barátom, most ugrottunk majdnem 15 évet, fölhívott Bánkuti András barátom a Fotomúzeumban, vagy Károly a mai Manóházban, amelyik egyébként egy fantasztikus műemlék. Közép-Európában ilyen méretű és ilyen díszítettségű fényképész műterem az 1890-es évekből nem maradt meg. Vannak, de ennyire kompakt, intakt nincs. Azt mondja, hogy ki van ragasztva cellukszal a lépcsőház ajtajára egy felirat, hogy a félemeleten az ügyvédi iroda bérleti joga átadó, vegyük meg. És akkor mondtam, hogy bolond vagy, hát miből a múzeumot alig bírtuk fenntartani. Azt mondta, gyere. És akkor fölmentünk az ügyvédhez, a 4 milliós bérleti jog átadást rögtön lealkutta 2 millióra a barátom, egyébként fotoriporter szakma egyik vezetője. És ott álltunk, hogy másnapra előteremtjük a 2 millió forintot, és akkor az ügyvéd odaadja az első két helységet a mai Manóházból, mert már akkor nagyokat álmodtunk, és azt gondoltuk, hogy az egészet a szakmának. Nem volt egy fillérünk sem, és akkor indult az NKA, ez volt az első éve, és még akkor nem volt ennyire merev, és lehetett beszélni a vezetőséggel, és megkaptuk, nagyon kemény feltételekkel megkaptuk ezt a 2 millió forintot támogatásként, amiből el lehetett indulni, és aztán a sokat szidott Bokros Lajos Budapest bankjától kaptunk 1 milliót, amivel berendeztük. De ez senki nem azért adta, mert szépen néztünk rá, hanem mindenért kemény feltételekkel fizettünk, tehát évi 4 kiállítást csináltunk a banknak, nem tudom, szóval, hogy ez bonyolult. És akkor ebből a kicsi sejtből, ami most a kis Manó galéria, bárki oda megy, a félemeleten láthatja, ez 2 évig megnyerte a Magyarországon lévő külföldi újságírók szavazatából az év legjobb galériája díjat. És akkor így elkezdődött, próbáltunk különböző kapcsolatokon révén pénzhez jutni, és néhány év alatt sikerült kivásárolnunk 8 lakót, valamint az autóklubot. Így indult el a mai Manóház, de aztán volt egy pontja, amikor már ez is több mint 35 millió forint éves büdzsével dolgozott, úgy, hogy mindent pályázni kellett. A múzeumnak 45 és 50 millió között volt, és ezt már két ember nem tudta. És akkor döntenünk kellett, hogy a tudomány, a művészet, a műtárgyak, tehát a szakma legyen a miénk Kecskeméten, vagy a kirakat Budapesten. És akkor nem tudom, jól vagy rosszul döntöttünk, de a múzeum mellett voksoltunk, és akkor kerestünk olyan embereket, akik a helyünkbe tudnak lépni, és innentől vált el a Fotomúzeum és a mai Manóház. De ez 10 évig 2 ember, 3 ember izzadsága és akarata és hite tartotta el.
És ez a 3 ember mit gyűjtött össze? Mik azok, amik most a gyűjtemény alapját?
Van egy archívuma, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy 3 különböző szintű kiállítóteremben időszaki kiállításokat rendez, előadásokat, tanfolyamokat. Nálunk van Magyarország legnagyobb fotós szakkönyvtára, a mai Manó könyvtár, nagyon erős az internetes jelenléte a Manóháznak, mind a neten, mind a Facebookon. Tehát, hogy én ugyan ülök egy gyűjteményben, ahol kortárs fotográfusok 2410 fényképe van. Ezek olyan képek, amelyek vagy kiállítva voltak már a Manóházban és ott maradt, vagy letétbe vagy örökbe odaadták a háznak azért, hogy új és új kiállításokat tudjunk belőle csinálni, de funkciójában nem múzeum a mai Manóház, hanem, mint ahogy mondtam, kirakat.
A kiállításokat milyen szempontok szerint rendezik, és nagyon sok kiállítás van, és egyszerre is több kiállítás a mai Manóházban. Igen. A kiállító termeknek a mennyiségéből is ez adódik. A kiválasztás szempontjai hogyan alakulnak?
Elmondom, hogy lenne jó, ha alakulna, és elmondom, hogy a valóságban hogy alakul. Vagyunk néhányan a mai Manóház dolgozói között, akiknek van szakmai víziójuk arról, hogy a történet és a kortárs fotográfia hogyan, milyen szálakon kapcsolódik, hogyan folytatja, ha tudja, ha nem, a ma fényképésze az elődeit, tehát, hogy mindig belelépnek azokba a nyomokba, akár tudják, akár nem. Én meg ott mosolygok, mert pontosan tudom, hogy ez a kép, amit most idehoz egy ifjú, mint a legújabb művét, ezt már a 30-as években Vadas Ernő megcsinálta, lehet, hogy kicsit jobban, lehet, hogy kicsit másképp. De ez nem baj, mert ez így van jól. A Manóház igazából integrálja a magyarországi művészfotográfia törekvéseit, történeti és kortárs fotókban, plusz idehozza azokat a külföldön fontos vagy meghatározó vagy számottevő alkotókat vagy gyűjteményeket, amiket muszáj azért látni, hogy szakmailag tovább lehessen lépni. Tehát, hogy nagyon komolyan vesszük, hogy ez nem egy lárpurlár kiállítóterem, hanem ez a Magyar Fotográfusok Háza. Olyan kiállítások vannak, amiből a fotográfusok nem nézelődhetnek, hanem tanulhatnak, dühönghetnek, elutasíthatják, vagy elfogadhatják, mert mind a két érzelmi viszonyulás belsővé válik, és nagyon fontos, mert az is meghatároz egy alkotót, hogy mit utasít el, és mit preferál, és fordítva. Tehát ez az optimális. A helyzet pedig az, hogy mivel mind a mai napig alapítványi fenntartású közhasznú társasága a mai Manóház, ezért nagyon-nagyon-nagyon nagy pénzügyi gondjaink vannak, és ezért csak amit összepályáz, illetve összelobbizik az ügyvezető igazgató körös sorsia, csak az a pénz van ott, és ezért időnként olyan kompromisszumokat is meg kell lépnünk, amit egyébként, ha pénzzel nem jól, hanem csak normálisan el lennénk látva, nem biztos, hogy megcsinálnánk. De én ezt úgy gondolom, hogy az ember álljon két lábbal a földön, és ezt föl kell vállalni.
A mai magyar fotográfiának milyen irányzatai vannak, melyek azok, amik a külföldi, nemzetközi fotográfiának az élvonalába tartoznak, melyek, amik sajátosan magyar jellegűek, vannak-e ilyenek?
Nincs sajátosan magyar jellegű, és jobb is, hogy nincs, ezt gondolom én. Mert hogy amikor a 20-as évek vége, 30-as években kialakult az úgynevezett magyaros stílus, abban ugyan a fotográfiai vagy művészeti értékek mellett olyan vastagon benne volt a politika, amit én nem szeretnék, hogy művészeti ágba így beletenyereljen a politika, nem ez a dolga ugyanis. A kortárs magyar fotográfia attól, hogy kinyílt a világ, attól, hogy az interneten Paraguayban és Új-Zélandban egyidejűleg látják ugyanazt, mint az Ötvös utca 10-ben. Ettől sokkal inkább pozitív értelmem globalizálódott a művészet is. És hogyha azt kérdezi, hogy melyek azok a tendenciák, amik a világban és így aztán Magyarországon is uralkodnak, egyrésztről nagyon nagy váltást élünk meg ezekben az években. A korábban egyeduralkodó analóg fotográfia mind jobban visszaszorul, már az alkalmazott fotográfiában egyáltalán, az amatőr fotográfiában egyáltalán, hanem a művészi fotográfia egy szegmensében dolgozik az, ahol exponál az ember, előhívja, megnagyítja, stb. És átveszi lépésről lépésre egyre jobban a digitális, amelyik nem egyszerűen egy technikai váltás, hanem egy más gondolkodásmód, egy más szemlélet, egy teljesen más filozófia. Erre most nem térek ki, mert ez 8 óra az egyetemen, ha erről beszélek. De ez az analóg digitális váltás mellett még megvannak azok az emberek, akik a hagyományos fekete-fehér dokumentarista fényképészet hívei, akiknek a világ azon a fajta szűrőn, transzponáláson keresztül válik képpé, amit ő kiválaszt a világból. André Kertésztől Henri Cartier-Bressonig, Benkő Imrétől Kornis Péterig, ezek ilyen alkotók. És ezzel szemben van egy, nem is mondanám, hogy csak a fiatalok által preferált, de minden esetre az utóbbi időben erőbe kapó irányzat, amelyik azt mondja, hogy nem érdekel a valóság, az a valóság, amit én létrehozok, a műalkotás valósága, és pontosan ahogy egy képzőművész a vízióját teszi át vászonra, faragja a kőbe, szoborba, úgy a fotográfus is a saját belső képét rendezi meg képpé. Ezek azok a konceptuális fotográfiák, ahol a valóság csak arra szolgál, hogy a fényképész gondolatát, érzését, mondani valóját közvetítse, és önmagában, mint valóság nem értékelendő. Tulajdonképpen ez a kettő az, ami erős, és aztán így még lappanganak kis szálak, nagyon erős egy történeti szál, akik megcsömörlöttek a digitális fényképezéstől, és visszanyúlnak 100-150 évvel ezelőtti technikákhoz, ahol az ember mindent kézzel csinált, az ezüst lemezt kézzel polírozta, higanyban hívta elő, és saját maga installálta, vagy ő érzékenyítette a papírt, és exponálta. Ezek az emberek is nagyon-nagyon érdekes utat járnak be. Tehát, hogy mozog a magyar fotográfia, de az a fajta világszínvonal, ami a 20-as, 30-as években a magyar fotográfiát fölemelte, André Kertésztől Moholy Nagyig, Brassaiig, Munkácsiig, ez most nincs sajnos.
Tudjuk ennek mi lehet az oka, vagy sötétben tapogatózunk?
Tudjuk, hogy mi az oka, de nagy a sötétség körülöttünk. Az a baj, azt hiszem 10 éve írtam le először, hogy egy olyan országban, ahol infrastruktúrálisan nem fejlődik a fotográfia, mint művészeti ág, onnan csak véletlenszerűen várhatók tehetségek, és ezek a tehetségek is úgy lesznek, mint a 20-as, 30-as évek nagy tehetségei, hogy Magyarországon semmibe vették őket, és csak a világban tudtak érvényesülni. Kertész úgy ment el Párizsba, hogy itt Magyarországon egy közepes pályázaton indult el összesen. A Moholy Nagy nem fényképezett, mielőtt elment volna. A Munkácsi Márton egy nagyon jó riporter volt, de igazából Berlinben az Újsteinnél kapta meg azokat a lehetőségeket, amelyek egy művész, ugyanis egy művész nem a tehetségétől lesz ismert és világhírű. A tehetség az csak adottság. És hogyha nem nyúlnak alá, nem nyúl alá az állam, a magánmecenatúra, nincs mellette iskola, nincs mellette jó ügynökök, galériák sora, nincsenek jó kritikusok, akik nem benyalnak, hanem kritikus módon viszonyulnak, ha jó, dicsérik a rossz, szidják, akár jobboldali, akár baloldali, akkor nem lesz Magyarországon világhírű művész.
Most akkor egy kicsi zenét hallgatunk, majd folytatjuk az adást. Kedves hallgatóink, folytatjuk tárlatról, tárlata című műsorunkat, Kincses Károly fotomuzeológussal beszélgetünk, és most a mai Manóháznak a Kreált és talált tájak című kiállításáról fogunk beszélni, amelyik egy nagyon izgalmas, érdekes kiállítás, és nagyon sokféle kérdést fölvet. Fölveti például azt a kérdést, hogy a fotó alatt mit értünk ma?
Nagyon messziről kellene kezdenünk, de akkor próbáljuk meg nagyon röviden összefoglalni. A fényképezés a föltalálása óta magával vitt egy olyan filozófiai hátteret, amely arról szólt, hogy ami a fényképen megjelenik, az nagy valószínűséggel a valóságban is meg kellett, hogy valósuljon. Más kérdés, hogy akkoriban is manipulálták a fényképeket, Stalin mellől vagy Hitler mögül kivették a nem tetsző embereket, oda tettek másokat, sima égbe exponáltak felhőnegatívokat, tehát hogy mindent elkövettek az akkori fényképészek is, hogy a számukra megfelelő kép jöjjön létre, hiszen küzdöttek ezzel a becsontosodott szemlélettel, hogy a fényképnek és a valóságnak a legkisebb köze is van egymáshoz. Mostanra, hogy olyan mértékig könnyült meg az analóg fényképezésben csak imittamot használt dolog, a Photoshoppal és az egyéb képmódosító dolgokkal, ma már el kell jussunk odáig, hogy az ember azt mondja, hogy ami a fényképen van, az csak annyira valóság, hogy azon a fényképen az van rajta. Nem kell nézni, nem kell kutatni, nem kell vizsgálni, hogy az a valóságban is így volt-e, mert nem ez a lényege. A fotoművészet, alkotás. Senki nem kérdezi meg Rembrandttól, hogy az éjszakai őrjárat képein pontosan ugyanannyi ember volt-e, mint a valóságban, és úgy voltak-e fölöltözve. Már csak a műalkotása fontos. A fotóban is így van. Más kérdés, és ezt csak zárójelben mondom el, hogy vannak még olyan fotográfiai műfajok, például a sajtófotó, például a természetfotó, például a...
Mi a helyzet a divatfotóval?
Divatfotó az első perctől fogva manipulált volt. Tehát azt már az analóg korban, a 20-as, 30-as években is. Az egy alkalmazott műfaj, és arról szól, hogy olyan vonzó dolgot teremtsünk, hogy megvegyék azt a ruhát. Na most ez, ha a valóságban az van, hogy a manöken beleizzadt, és egy kis izzadság kör van a hón alatt, azt a ruhát szívesen nem veszik meg. Tehát, hogy mindig is manipulált volt a divatfotó, de ugyanígy a portré is, ugyanígy a alkalmazott fotográfia. Például a csillagászati fotóban nem lehet manipulálni, mert lehet, de a valóság és a készképnek valamilyen módon relevánsnak kell lenni. Bár ha tudná, hogy hány szoftver, hány program van, hogy a sok százmillió fényévre lévő ködöket, csillagokat le lehessen fényképezni, és hogy ez úgy jelenjen meg, hogy esztétikailag is elfogadható, akkor ezt is visszavonnánk. Lényeg, ami lényeg, hogy a ma fényképének már nem kritériuma, hogy a valósághoz bármi köze legyen. Ha az a baj, ha úgy adják el a manipulált képet, mintha az valóság lenne. Az nagyon nagy baj, de a hazugság mindig nagy baj. És akkor most itt visszataláltunk Jenis Tibor és Illés Barna kiállításához, aminek én adtam ezt a címet, hogy Kreált és talált tárgyak, ami arról szól, hogy az emberek nagy része, aki nem művészi céllal fényképez, hanem csak utazik, megy, és van fényképezésre alkalmas eszköze, már régen nem fényképezőgépet mondok, mert a telefontól az iPhone mindennel lehet képet alkotni, tehát akinek van képrögzítésre alkalmas berendezése, az használja és nyomogatja. Amit az induláskor mondtam, hogy minden másodpercben sok ezer fotó készül, az ma már sok tízezer vagy százezer kép készül. Nincs olyan pillanat, amikor ne rögzítődne valamely pillanat valamilyen módon. Szerencsére ezek nagy része elvész. Szerencsére csak megmutatjuk, elküldjük és kitöröljük, szerencsére elfelejtjük, hogy melyik fájba van és soha többé elő nem kerül. Szóval, hogy a fénykép is elvesztette a jelentőségének egy bizonyos részét, de most maradjunk a tájfényképezésnél. Olyan mértéktelenül unalmas az, hogy a Budapestre látogató emberek kimennek a Pesti Dunapartra a Hilton elé, és lefényképezik a Láncidat és a várat lehetőség szerint esti kivilágításban. Olyan baromi unalmas, hogy elmennek a Hortobágyra, olyan baromi unalmas, hogy lefényképezik a parlamentet, de a túlsó oldalról, hogy a Duna is benne legyen. Olyan baromi unalmas, hogy mindenki elmegy Párizsba, és lefényképezi az Etoált, lefényképezi az Eiffel-tornyot, lefényképezi lehetőség szerint a Mars mezőről, mert hogy az ott már bevált, és de az ön szakmájánál Gíza is, meg a Szfinx is ugyanabból a pozícióból, ha nem egy milliárdszor lett lefényképezve. Mit csinál az ember egy milliárd Szfinxszel és nagy piramissal? Elég lenne egy, de az nagyon jó, vagy tíz, és az nagyon jó. Mindegy, mindenki azt érzi, hogy ha tud, akkor ő csinál is képet. És ez ellen lépett föl ez a két nagyon-nagyon tehetséges, majdnem fiatal művész, nálam jóval fiatalabbak, akik azt mondták, hogy hadat üzenünk azoknak a turista képeknek, amelyek az utazás során csinált fényképeket osztják meg, és állítják ki, és mutatják meg. És megmutatjuk, hogy egy ennél a stúdiószobánál nem nagyobb térben létre lehet hozni, kreálni lehet olyan tájakat, amit ha megfelelően fényképeznek le, akkor azt az illúziót adja, mint hogy a Himalája lenne, azt az illúziót adja, mint hogyha az Adi egy tenger, egy sziklás tengerpartja lenne, olyan illúzió, mintha egy őserdőben egy sátor, vagy a tenger alatt egy. Szóval, hogy hosszú, sok manuális munkával létrehozták azokat a térformákat, amelyeket aztán megfelelő módon lefényképezve és két méteresre kinagyítva ezt a fajta illúziótnak adnak egy fricskát. Ez nagyon-nagyon jó. De én ezt a kiállítást már 4 vagy 5 évvel ezelőtt láttam a Dorottya galériában, ami akkor még Dorottya galéria volt, és működött, ma már nem. Ott az volt a cím, hogy Ismeretlen tájakon, és az már nagyon-nagyon tetszett. És akkor télen megkeresett Bécsből a Collegium Hungaricum igazgatója Méhes Márton, hogy van egy elképzelése, hogy Horvátország akkor lépett be az EU-ba, ő Ausztria és Magyarország, és csináljunk egy olyan hármas kiállítást, ahol a horvát, az osztrák és a magyar kortárs fotográfia valahol valamilyen platformon képes találkozni, és képes azt mutatni, hogy bár más a nyelv szerkezete, amin beszélünk, de vizuálisan pont ugyanúgy tudunk kommunikálni egymással. És akkor nekem ez nagyon kapóra jött, hogy ezt láttam 4 évvel ezelőtt, itt volt a hátsó agyamban valami szerveren, és akkor fölhívtam a Barnát és a Tibort, és ott kiállítottunk az egészből 6 képüket, ami nagyon-nagyon szervesen illeszkedett Bécsben, mutatott meg egy kreált tájat, ami tájkreálás, ráadásul Krapányban, Horvátországban készült, szóval, hogy így nagyon-nagyon érdekes összhangok voltak. És amikor a második emeletre, Manóházba kiállításokat terveztünk, és szerettünk volna olyan képeket megmutatni, amely egyformán érthető az ide látogató turistának, a művésznek is, meg a mindennapi látogatónak, akkor eszembe jutott, hogy tovább lehet-e ezt a gondolatot lépni, a művészek képesek-e meghaladni ezt a saját maguk által vállalt szemléletmódot, hogy megteremtik a valóságot, és azt fényképezik le, és nyújtják nekünk valósággyanánt. És kérdeztem, hogy az új munkáik között vannak-e olyan tájképek, amelyeket nem kreáltak, hanem találtak. És persze természetesen volt, hiszen az ő agyuk is tovább pörög ezen, ebben a gondolkozásban. És 2 hihetetlen érdekes képpel egészítettük ki a kreált képeket, és menjenek el is nézzék meg, mert fényképekről ennél többet már beszélni az vétség.
Talált kép fogalmával kapcsolatban. Van ugye a talált film fogalma, most a Műcsarnokban egy olyan kiállítás van, ahol olyan videó részletek szerepelnek, amik különböző filmeknek a részletei, némileg átalakítva, lassítva, ismételve, gyorsítva, más környezetbe helyezve.
Manipulálva,
és ezzel új mondani valót kapnak. Gondolom a talált kép ugyanezt jelenti.
Nem, ez nagyon érdekes. A talált kép legalább 2, de inkább 3 jelentésű az én értelmezésemben. A legklasszikusabb talált képek azok, amelyeket a Hórusz Archívum gyűjt, Kardos Sándor operatőr barátom, aki azt mondja, hogy igazából nincs szükség művészekre a fényképezésben, mert hogy az igazán tehetséges emberek, nem fényképezésben, hanem az igazán spiller emberek, létre tudnak hozni olyan szituációkat, amelyek olyan képeket eredményeznek, mintha az Isten beletenni az ujját a képbe. Ez nekem annyira tetszik, és egy nagyon-nagyon nagy, több százezer képes ilyen gyűjteménye van, ez a neve, hogy Horus Archivum, és a Horus szem a logójuk. Ezek az igazi talált képek, amelyek elkerülnek abból a szituációban, ahol banális módon jelentettek valamit, és kiemelődve egy új közegben, egy új kontextusban a világot jelentik. Szóval az nagyon-nagyon fantasztikus. Akit érdekel, nézzen utána a neten is, könyvben is elég sok képet lehet látni. Ez a talált képek egyik fajtája. A talált képek másik fajtája az, amit én, mint múzeológus gondolok, hogy amióta a fényképezést föltalálták, azóta mindig sokkal-sokkal több kép készült, mint amennyi kánonná vált, mint amennyi megmaradt, mint amennyi közgyűjteményekbe vagy magángyűjteményekbe került, amelyeket publikáltak, amelyek járták a maguk útját. Ezeket is talált képeknek tartom, mert az első diplomám ugye magyar tanár lett volna. Azt gondolom, hogy egész biztos vagyok benne, hogy a Balassi Bálinthoz hasonló tehetségi költő volt még négy a saját korában, csak Balassi füzetei megmaradtak, igaz, hogy későbbi átírásban, de megmaradtak, és ezért Balassi Bálint most a legfontosabb költőnk ebből a korból, vagy Janus Pannonius egy kicsit korábbról. Ugyanígy azok a fényképek, amelyeket Klösz Györgytől, vagy Erdély Mortól, vagy azoktól az emberektől, akik nem művészi céllal fényképeztek, megmaradt, nagyon sok elpusztult Székely Aladár. De ami megmaradt, az ki lett emelve és kánon, és onnantól fogva nem az egész munkássága jellemzi az alkotót, hanem az a néhány, ami ilyen emblematikus lett. Ez a talált képek második része, ám de a kiállításban egy harmadik talált kép van, ahol nem a képet találja meg, hanem a képnek motivumot adó helyet. Ez egy nagyon speciális gondolkodásmódot, szemet, irányultságot, érzékenyülést jelent. Az ember, amikor nem úgy indul el fényképezni, hogy meglátok valami szépet, katt és lefényképezem, hanem azt mondja, hogy addig megyek, míg azt nem találom, amire szükségem van, ez is talált kép. És ez a Illés Barna, Gyenis Tibor talált képei ilyen talált képek, hogy a valóság, de annyira szürreális, annyira abszurd, annyira elképesztő, hogy talált képként lett apostrofálva.
Amikor egy fotomuzeológus egy kiállítást rendez, egy ilyen kiállítást, ahol talált képek és kreált képek vannak együtt, milyen szempontok szerint, hogyan csoportosítja őket?
Ez nagyon érdekes, sokféleképpen, és én csak a magam módszerét mondom el, többféle szűrőn jut át bennem, hogy melyik embert, annak az embernek melyik korszakát, abból a korszakából melyik képeket választom. Amikor már tudom, hogy melyik képekből áll össze a kiállítás, ez időben is, meg térben is egy elhúzódó folyamat, akkor beviszem abba a kiállító térbe a kész képeket, amelyben ki lesznek állítva. Ezek legritkábban négyzet alakú helységek, vagy téglalap és egy bejárat, és akkor lehet csinálni, hanem bonyolult térszerkezet. Leteszem a falhoz a képeket, és megkérek mindenkit, hogy hagyjon békén egy óráig. Azt kérem, hogy menjenek el. Szerzőt is, társkurátort is, mindenkit. És járkálok a képek fölött abban az adott térben, és nagyon figyelek rájuk. És a képek elkezdenek beszélni. Hiszi, nem vagyok bolond, tehát nem magamba beszélek. A képek elkezdenek suttogni, hogy én akarok az első lenni, én akarok mellé kerülni, én nem akarok ő mellé kerülni, én a túlsó oldalra szeretnék. És egyszerűen az ember, ha elég érzékeny és odafigyel, akkor ezeket a dolgokat képes lereagálni, és szinkronba hozza a képek hangját a saját belső víziójával, és így alakulnak ki a képek. Vagy kiállítások. Minden kiállítás sokkal bonyolultabb egyébként a csinálók szempontjából, mint a nézők szempontjából. A csináló annyi sok apró nüanszra, mozzanatra odafigyel, annyira pontosan tudja, hogy miért két fekvő után egy állót tesz föl, hogy fölemelje a feszültséget, és akkor tartja és leengedi, mert hogy nem lehet folyamatosan magas szén, hanem akkor vissza kell ejteni. Hol van az, ahol nagyobb szünetet kell hagyni, mert a néző nem tudja befogadni. Hihetetlenül színes és sokrétű egy kiállítás, de nagyon-nagyon bírom. Aztán már vissza sem megyek többször, tehát nem nézem meg. Egyszer, addig még eljutok, addig, hogy minden kép megtalálja a helyét, minden szövegkép aláírás ott van, ahol kell, és aztán hónapokig nem megyek be, hogyha tovább van.
És mesélnek a képek ilyenkor mást is, vagy csak a helyükről? Tehát, hogy miért akarnak ide vagy oda
kerülni, az a történet már megvolt. Tehát, hogy ez koránt sem egy racionális, koránt sem egy gondolkozási folyamat eredménye, hanem pont ez a jó benne, hogy addig gondolkodtam, hogy ki legyen, melyik képek mekkorába, színesbe, fekete-fehérbe, kasírozva vagy keretezve, ez gondolkodás. De onnantól fogva ez szintiszta érzelem, vagy nem is tudom mi. Ilyen, mint egy spiritista szeánsz.
És a látogatók mit érzékelnek ebből? Milyen visszajelzések
érkeznek? Hát ezt tőlük kérdezem. Én nem tudom, nem kérdezek meg senkit arról, hogy mi a vélemény, aki nem olvasok el kiállítási könyveket. Nem azért, mert nagyképű vagyok, hanem azért, mert nekem a dolgom ott véget ért annál, amikor befejeztem a rendezést, és onnantól fogva vannak arra emberek, akik regisztrálják a véleményeket, akik ha elmondják, jó, ha nem mondják el, az se baj. De hát legalább 850 kiállítást rendeztem életemben, de még nem unom. Tehát, hogy még nem csináltam két egyformát. Tehát amikor arról volt szó, hogy a fotográfusok Made in Hungary kiállítást, ami először mutatta föl, hogy a Magyarországról elmentek és az itt maradtak, milyen nagyon azonos tőről, gyökerekről, és ezt 17 országban állítottuk ki a 2000 környékén 4-5 év alatt. Bár ugyanaz a 250 kép volt, de mindig más kiállítást csináltam. Meghaltam volna az unalomtól, hogyha két képet pont ugyanúgy rakok le egy brüsszeli, mint egy milánói kiállítóhelyen. A hely szelleme sugallja azt, hogy az a meglévő anyag hogyan csoportosuljon. Hát ez a legjobb. Én botfülű vagyok, szegény Kodály miattam hagyta abba a módszerét, de amikor egyedül vagyok, hangosan fütyülök és énekelek a kiállítóterembe, de csak azért, mert egyedül vagyok, és valahogy ez olyan mélyen felszabadító érzés, hogy az ember képekkel van együtt. Amúgy is mizantróf vagyok, nem szeretem az embereket, de ezt most már zárszóként mondom.
Sajnos az idő nagyon elment, úgyhogy most megint zenét hallgatunk. Kedves hallgatóink, a Tárlatról, Tárlatra című műsort hallgatják, és következik a Kaleidoszkóp. Először Pécsre szeretném fölhívni a figyelmet, ahol a Zsolnai negyed Pécsi Galéria M21-ben geometria és figurativitás. A Répül-Rónai Múzeum kortárs képzőművészeti gyűjteménye címmel nyílt egy kiállítás, amelyik a Kaposvári Múzeumnak a kincseiből hozott egy válogatást Pécsre, egy olyan több ezer darabos kollekcióból, amely a magyar képző- és iparművészet fontos vonulatait és reprezentáns alakjait képviseli, kezdve Martin Ferenccel és Bernát Aurellal, később a lírai és expresszív figurativitás más alakjaival, a tanítványok gyűjtése során a pop-artból kiinduló hiperrealizmus, a klasszikus festészeti tradíciók és a posztmodern művészet egyaránt képviselteti itt magát. A kiállítás tehát egyfajta időutazás, amelyik színes formakincseiben és technikáiban is gazdag élményvirágú festészetet mutat be. Kaposvárral kapcsolatban a Vaszari képtárat is szeretném megemlíteni, ahol viszont Szász Endrének az emlékkiállítása nyílt meg. Ő 1926 és 2003 között élt, augusztusban hunyt el, ezért is nyílt augusztusban ez a kiállítás. A Csíkszeredán született, anyai nagyszülei révén kaposvári festő, Vian illusztrációkkal tűnt ki először, aztán Omár Kályán verseihez készített illusztrációs sorozatot, és ez utóbbival 1964-ben a British Museum pályázatán a 20. század 30 legszebb könyve közé került a munkája, majd a 60-es évek második felében a festészet felé fordult, és virtuóz festőtechnikát dolgozott ki, amely festékszóró pisztollyal és az olajfesték visszatörlésével hozott létre jellegzetes képeket, allegorikus portrésorozata származik ebből az időből. Később, amikor Amerikából hazatért Magyarországra a 80-as években, akkor iparművészeti tárgyak tervezésével is foglalkozott. Nagyon jelentős a Hollóházi porcelángyárral folytatott együttműködése, ahol a porcelán alapra égették a kompozícióit, valamint az ajkai üveggyárban kivitelezett üvegkristályok, de dolgozott szőnyegek és bútorterveken is, és a Várdai kastélyban telepedett meg, itt pedig a saját maga által tervezett bútorokkal, festményekkel és egy gyönyörű parkkal vette körül magát, élete végéig itt élt. Budapesten a Rákospalotai Múzeumban szintén művészeti kiállítást nyílt Szitás Bernadett festőművész kamara kiállítása, ahol egy olyan fiatal művésznő mutatkozik be, pontosabban nem is bemutatkozik, hiszen már számos kiállítása volt, hanem mutatja be legújabb alkotásait, aki a Pécsi Tudományegyetem művészeti karán a festőművész szakot végezte, de van ötös képzettsége is. Rendkívül aktív, számos kiállításon jelent meg, és pályázatokra is szívesen ad be műveket. A festészet, grafika és az ötvös művészet egyaránt jellemzi. Minden mellett még a díszletek és a jelmeztervezés is foglalkoztatja. Hódmezővásárhelyen a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központban aratás. In memoriam Szalai Ferenc címmel nyílt kiállítás. Szalai Ferenc 1931-ben született, és idén január 22-én halt meg. A vásárhelyi festőiskola kimagasló alakja, akinek a művészeti pályája rendkívül jelentős volt, és az Alföldhöz kötődött, az itt élő embereknek a mindennapjait örökítette meg. Munkásságában a 60-as és a 70-es évek kiemelkedőek, amikor a magyar parasztságnak a sorsáról, életviteléről dokumentációs értékű, de művészi festményeket készített, bemutatván azt az átalakulást, azt a változást, ami bekövetkezett az életükben. Nem véletlenül a 60. vásárhelyi őszi tárlat idején nyílt ez a kiállítás, ugyanis a 3. tárlat idején költözött vásárhelyre, és attól kezdve minden évben a tárlaton bemutatta valamelyik legújabb művét, amit az esetek jelentős részében kifejezetten a tárlatra készített. Így aztán ezek a művek stiláris szempontból is, meg tematikában is a vásárhelyi őszi tárlatoknak az arculatát tükrözik, illetőleg a koncepcióját. Kecskeméten a Cifra palotában búza, kenyér, élet. A búza útja a földtől az asztalig, a Duna-Tisza közén egykor és ma címmel nyílt kiállítás. Ezt azért említem, mert itt is a mezőgazdaságról van szó, az aratás és az ahhoz kapcsolódó életről, arról a búzáról és arról a kenyérről, amelyiket ugyanúgy termesztettek régen is, mint ma, de mégsem ugyanúgy, mert nagyon sokat változott azóta a technológia, tehát attól eltekintve, hogy a buza a földben van, szinte minden megváltozott. Na most ezt a változást, illetőleg a kenyérkészítésben megnyilatkozott változást dokumentálja és mutatja be a kiállítás. A szemléletesség kedvéért maketteket, műtárgymásolatokat is kiállítottak, illetőleg a földművelés és a kenyérsütés folyamatát kézzel foghatóan meg lehet tapasztalni mindazoknak, akik meglátogatják a kiállítást, hiszen interaktív. Moson-Magyaróváron a Hansági Múzeumban erdélyi képek, válogatás a bőmgyűjteményből címmel nyílt kiállítás, és mint a cím is mutatja, a Freibergben élő Böhm Józsefnek a gyűjteményét lehet itt megtekinteni, amelyiket édesapja és édesanyja kezdett el gyűjteni, még mielőtt Németországba telepedtek volna meg. A 60-as években Szalacson volt ekkor édesapja orvos, innen indult. Az első erdélyi képek itt kerültek hozzájuk, és amikor 1981-ben kiköltöztek Németországba, akkor fiúk is bekapcsolódott, aki az erdélyi műveket a korábbiaknál szélesebb körben gyűjtötte. Így aztán 1911-től 2008-ig találhatók itt festmények. Tatabányán, a Tatabányai Múzeumban újraélesztés, válogatás a múzeum raktárában őrzött festményekből, szintén művészeti kiállítás, amelyiken a 19. század végétől egészen 2009-ig élt kortárs, illetőleg modern művészeknek a munkáit lehet megtekinteni, Dobroszláv Lajos, Krajcsirovics Henrik, Kukán Géza, Luzsica Lajos, Moldován István és Nagy János festményeit. Ha pedig valaki itt jár, akkor a Homo Novus, új arisztokrácia születése a 16. században című kiállítást is érdemes megnézni, amelyikben más múzeumoktól is kölcsönöztek 16. századi nagyon izgalmas, szép darabokat. Győrben, az Eszterházi palotában életre kelt címerek, Kákonyi Zoltán kiállítása pedig a szabadkai ötvösnek a munkáit mutatja be, állami, városi és családi címerek újraértelmezését, de ezen kívül népszerű brendeket is bemutat, úgyhogy a heraldika és az ötvös művészet iránt érdeklődőknek mindenképpen érdemes megtekinteni a kiállítást. A Ceglédi Kossuth Múzeumban a 30. Mafosz Szalon címmel nyílt kiállítás, a Magyar Fotoművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége, ennek rövidítése a Mafosz, pályázatot hirdetett májusban, és 54 tagszervezet, 541 tagja, 1173 alkotással jelentkezett, és ezekből most 142 alkotást mutatnak be, tehát olyan fotókat, amelyeknél a téma, technika, forma és műfaj kötetlen volt, szabadon választható, ennek megfelelően nagyon sokféle változatos mindez, bemutatván a kortárs fotoművészet számos irányzatát. Csornán, a Csornai Múzeumban Asszonyok a nagy családban, Pirkadattól napnyugtáig címmel nyílt kiállítás, és itt a rábaközi asszonyoknak a hagyományos paraszti háztartásban végzett munkáját mutatják be, azt az életmódot, hétköznapokat és ünnepeket, amik a múlt század elején és a 19. században még teljesen természetesek voltak. Ehhez a kortárs népi butorok, munkaeszközök, fotók és viseletek is kapcsolódnak, és olyan témák is megjelennek, mint például a mosás, vagy a kenyérsütés, vagy a fonás és a szövés, és mindezekhez kapcsolódik még egy olyan kiállítási kiegészítés, ahol erdélyiné Horváth Gabriella népi iparművész népviselet alkotta ruhái is megtekinthetők. Visszatérve Budapestre, a műcsarnok hátsó teraszára is fölhívnám a figyelmet, új múzeum méheknek és embereknek címmel itt egy nagyon különleges új múzeum van alakulóban. 2 hónapos műhelymunka után augusztus 22-től mutatkoznak be Magyarországon az első városi méhészek, akik egy frankfurti székhelyű fingerművés csoporttól származó ötlet alapján alakítottak egy 40 tagból álló méhészkört, és itt együtt méhészkednek, a kiállításon pedig 3 teret különítettek el. Az első teremben a méhdemokrácia és a raj intelligencia a fő téma. Például arról is szó van itt, hogy hogyan hoznak közös döntéseket a méhek a rajt érintő kérdésekben. A második teremben az ENSZ mezőgazdasági és élelmezési szervezete, vagyis a FAO kampányával foglalkoznak, ahol a méhpábok fogyasztását népszerűsítik. A 3. teremben pedig a múzeumnak a működését, a méhész csoportoknak a munkáját lehet megismerni. Előzetesként Békés Csabára hívnám fel a figyelmet, ahol a Munkácsy Mihály Múzeumban jubileumi válogatás, Virág Éva festőművész kiállítása nyílik meg 29-én. A művésznőről érdemes tudni, hogy ő a természet nagy rajongója, és az emberek hétköznapjait örökíti meg a természeti képeken kívül. Ez a kiállítás 60. születésnapjára nyílt, és hagyományos témáit mutatja be, vagyis tájképek és csendéletek váltakoznak a kiállításon. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő hétfőn ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.